letzten Wochenende haben wir
az utolsó hétvégén sok jó dolgot hallottunk. Ma délelőtt már is felhívott egy testvérnő, és azt mondta, Frank testvér, részt vettem az összejöveteleken, magammal vettem az összes hangszallagokat, de a legdrágább, legcsodálatosabb összejövetelek voltak, amelyeket valaha átéltünk. Ezek voltak az ő szavai. Meg lehet, hogy egyik vagy a másikat jobban érint valami, ami mondva van, más kihatása van az ígének, de úgy hiszem, hogy Istennek mindenkihez van valami intézni valója. És az is megörvendeztetett, hogy sokan eljöttek. Az első alkalom volt, hogy még az ágyamat is rendelkezésre kellett állítsam valakinek legelőször, hogy olyan tele volt minden, és ez is megörvendeztetett. Ellenkező esetben rosszabb lett volna. Amint tudjátok, az Úrnak hálásak vagyunk, tudatosak vagyunk afelől, hogy nem származik semmi tőlünk, nem jön semmi tőlünk. Pál apostol azt mondja, mink lenne, amit nem kaptunk volna, és minden, amiben részesedtünk, csak kegyelem, és az ő bőségéből merítettünk kegyelmet kegyelem után, és ezt ezután is tenni fogjuk addig, amíg meglátjuk azt, amit most még csak hiszünk. Rusz testvér már említette, hogy nem vagyunk nagyon sokan ma, de mégis többen, vagy több azok száma, akik Isten szavát szívesen hallgatják, szívből hiszik, és legbensőségesebben örvendeznek velünk, és összekötve érzik magukat velünk. A legszívesebben énekelnék még egy pár kórus, de a hangom nem járja. Nagyon barátságos az édesapádnak, megvan az az előnye, hogy vele gyakorolhat. A javaslat jött, hogy segít a kórmestere. Kórusmester a testvérünknek. Már most énekelni mindnyájan tudunk, amíg kedvünk van énekelni, de nem mindig van kedvünk az énekelni, hadd legyünk őszinték egymással, hiszen Isten ismeri a mi helyzetünket. Úgy hiszem, Pál apostol írja a Galatabeliekhez, ha valakinek jól megy dolga, énekeljen zsoltárokat. Nem mindig úgy van, hogy csak zsoltárokat és dicsőre énekeket tudunk énekelni. Mindennek megvan a maga ideje, a maga helye. Pál apostol azt mondja a Galatában, nem, a Jakab levelében van. Természetesen a Jakab levelében van. Éppen meggondolkoztatott. A Jakab levelének 5. fejezetében, és pedig azt mondja itt az apostol, a Jakab 5. levelében, a 13. verstől, szenvede valaki közöttetek, úgy imádkozzék, ha jól dolga van valakinek, vagy öröme van valakinek, úgy énekeljen dicsérő énekeket. Ha beteg valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy ezek imádkozzanak aztán érte, miután megkenték őr olajjal az Úr nevében.
Itt
az van, hogyha valaki közöttetek szenved, imádkozzon, ha valakinek jó dolga van, öröme van, énekeljen dicsérő énekeket, ha beteg valaki, hívassa magához a gyülekezet véneit. Tehát mindenki be van osztva, mindenkinek van feladata, úgy van, hogy mindnyáján hívők vagyunk, és hálásak vagyunk Istennek az ő kegyelmért, hogy imádkozunk, hogy énekelünk, hogy szomorúak vagy boldogok vagyunk. Ez nem változtat semmit, ami És ami Isten minkkel való viszonyunkra. Ma reggel is előttem van a Branham testvértől tartott prédikáció. A következő prédikáció fogságban élő lelkek lesz az első hétvégében, a hónap első hétvégén fogjuk tekintetbe venni, de ebben a prédikációban a teljes kudarc, vagy a végzetszerű vészhelyzet Iés profétára kellett gondoljak, és pedig arra az egy dologra kellett gondoljak, az első királyok 18-ban azonnal írva találjuk a 42. versben. Első király 18-48. Miközben Aháb fölment, hogy egyék és igyék, Iés felment a Kármel hegy tetejére, és a földre kuporodott, mélyen összezsugorodott, miközben az arcát a térdei közzé hajtotta.
Amint
tudjátok, mi jelentősége van egy ilyen állapotban. Először valami nagy dolog történt, egy rendkívüli élmény után Isten tűzzel felelett a Baál prédikátorai, vagy papjai megölettek, az Asera papjai, éppen úgy, összesen 950-en, és valami rendkívüli dolog volt, és látjuk Isten emberét, ember rendkívüli élmény után nem ugrált és nem újongott, hanem egy olyan lelki gyötrelembe került, egy olyan izgatott állapotban, hogy meggörbülten imádkozott fejével a térdei között. Azt lehetne mondani, hogy egy ilyen nagy, egy ilyen rendkívüli élmény után Iés határozottan annyira felerősödtél, annyira telve vagy örömmel, hogy átugranád a hegyeket, de nem felmenni a hegy tetejére, lábadat a térdeit közé venni, meggörbülten imádkozni. De ezek az Úr útjai, és ezen változtatni senki nem fog tudni semmit. Azelőtt rátalált Obadjáhúra, aki kereste őt tulajdonképpen, és meg is találta, úgy találjuk írva a 18. fejezet 7. versének második felében. Obadjáhú felismerte, arcra esett, és ezt kérdezte, te vagy ez, Uram Iés? Ő így felelt, igenis, én vagyok, menj el, és mondd meg Uramnak, hogy itt van Iés. És ugyanez áll a 11. versben is. Már most arra szólítsz fel, menj el, és jelentkezz Uradnál azzal, hogy itt van Iés. És ugyanez van írva a 14. versben is, és most felszólítasz engem, most mégis menj el, és mondd meg Uradnak, hogy itt van Iés. Háromszor a felszólítás, egy fejezetben. Ez az ember visszariadt attól, hogy elmegy a királyhoz, Akábhoz, és azt mondja, itt van Iés, az Úr meg az időközben elveszi Iést, elragadja, és ő azt mondja, itt van Iés, de Iés tulajdonképpen nincs itt, és úgy attól félt, hogy az életébe került, és azt felelte, jól tudod, hogy a király kivégez engem, hogyha nem mutatod meg magad neki, és félek életemért, vagy féltem életemet. Harmadszor is azt mondja, menj el, mondd meg Uradnak, hogy itt van Iés. Azt lehetne mondani, hiszen önmagáról beszélt itt, de nem. Nem, önmagáról beszélt itt Iés. Ő Isten megbízatásából, Isten rendeletéből volt ott, ahol volt, Izrael Istenének a nevében, és hogy Iésnek neveztetik, Mózesnek neveztetik, vagy akár milyen neve van egy embernek, mondd meg a királynak, Iés itt van. És jöjjön azonnal, késedelem nélkül. A következő versben aztán azt mondja, a 16. vers, Ekkor elment tehát Obad Jahu Ahab elé, hogy jelentést tegyen neki. Ahab pedig elkészült, hogy Iéssel találkozzon. Amikor Mihet Ahab meglátta Iést, ezt mondta neki, te vagy az valóban, te szerencsétlenség előokozója Izrael népének, megrontója. Így szólította meg őt. Ő volt a szerencsétlenség előokozója, a bal szerencsét hozó. Így látta Ahab őt. De hogy látta, hogy nézett, hogy látta őt Isten? Ez a döntő kérdés, hogy lát Isten téged, hogy lát Isten engem, hogy látnak a hitetlenek, és végül is csak egy dolog számít. Hogyan lát Isten, milyen vagy Isten szemében? Milyenek vagyunk Isten szemében? Minden más egyéb nem számít. Iés nem volt a bal szerencsét hozó, a szerencsétlenség előokozója. Ő az Úr profétája volt, és feleletet a királynak, így felel, nem én rontottam meg Izraelt, nem én okoztam szerencsétlenséget Izrael házában, hanem te és a te atyád háza, a te házad népe, mert elhagytátok az Úr parancsolatait, és a baálokat követtétek, a baálok után futottatok. Most azért siess, üzenj, gyűjts ide hozzám az egész Izraelt a Kármel hegyére. Ehhez még a Baál 450 profétáját és az Aséra 400 profétával együtt, akik Jézabel asztaláról táplálkoznak. Ekkor elküldött Akháb Izrael fiaért, és összegyűjtötte a profétákat a Kármel hegyére. Brenhem testvért gyakran hallottuk mondani, hogy a döntés pillanata, az ítélet órája be kell következzen, és ennek be kell következzen, és be fog következni. Egy olyan óra, amelyben Isten igazságszolgáltatást mond, amelyben nyilvánvaló lesz az Isteni, amelyben Isten ereje, Isten hatalma nem szavakban, nem elméletileg, hanem gyakorlatilag fog megnyilvánulni. Amint tudjátok, így is bejelentette a dolgot, de akkor elérkezett a pillanat, amikor gyakorlatilag is megnyilvánult. És ezek a proféták és a papok, akik a Jézabel asztaláról táplálkoztak, számukra elérkezett a véghatározottan. Az az ember pedig, akit a hollók tápláltak, és pedig finom kenyérrel és finom hússal, és fel lehetne tenni a kérdést, hogy hol lett elkészítve, honnan hozták, kik főzte, és hol lett elérhetővé téve. Ez egyáltalán nem a mi ügyünk, ez az Isten ügye volt. Ez a proféta azonban nem az Akháb asztaláról, nem a Jézabel asztaláról táplálkozott, hanem egyenesen, közvetlenül az Úr asztaláról. És én úgy hiszem, hogy ez időben felismertük az ez időre küldött Iést, akit Isten küldött, és milyen szépen mondja. Mondd meg neki, olyan különlegesnek találom ezt a három szót. Mondd meg neki, itt van Iés. Három szó, itt van Iés. És már is történik valami, már is mozgásba kerül, már is ki van oldva valami. Isten már is közbelép, és kézbe veszi az ügyet. Ha arra gondolok, hogy Isten mindig is közbelépett, mihet az ő szolgái felléptek, és az ő ügyét kézbe veszi. És valamennyiünket a kikerülhetetlen végzetszerű állapotba taszít, amerről utal Brenhem testvér, egy közvetlen vészhelyzeti állapot. Voltak idők, évek a Branham testvér esetében is, amikor nem történnek dolgok, semmi rendkívüli dolgok. Volt egy olyan időszak, amelyben nem történt semmi. Az Iés esetében is eltelt 3,5 év, és nem történt semmi. És azt fel lehetne tenni a kérdést, hol van Istennek ez a nagy embere? Hol van az élő Isten? Miért nem cselekszik semmi? Isten nem hagyja magát senki senkitől meghatározni, de mindig kész a maga idejében beavatkozni, kellőképpen elvégezni, hogy mikor tesz, nem adja át a döntést e fölül senkinek. Ezért imádságainkból a helyén való állapotba szeretnénk kerülni, hogy elvégezhesse az ő munkát, amikor elérkezik az idő. Elfoglalzál. Nem amikor mi adjuk meg az időpontját, hanem hogy elfoglaljuk azt az álláspontot, ahol Isten akarja, hogy álljunk vagy legyünk. És látjuk, hogy mennyire biztos volt Jézus az Isten ügyében. Sőt, parancsot adott, töltsétek meg a korsókat vízzel, és töltsétek az oltárra, a fára, a húsra, és kétszer, háromszor tették, ismételten felszólított őket, töltsetek elég vizet oda erre az oltárra, hogy a tűz, miért? Hogy úgy mond, hogy az tűzkeletkezést lehetetlenné tegye emberi módon. Hogy emberi, láthatóvá tegye, hogy emberi módon lehetetlen dolog tüzet kelteni, keletkeztetni. Ahogy a csodálatra méltó dolog, annak nagyobb kimenetele legyen, feltűnően hatalmas, még egyszer önteni, és még egyszer felszólította őket tüzet önteni, vizet önteni. Ő határozottan meg volt győződve afelől, hogy Isten tüzeit nem rémíti meg semmi, még a víz sem. És a proféták szem előtt látták a dolgokat egy látomásban, ezért voltak annyira meggyőződöttek az ő cselekedeteikben, az ő eljárásaikban, mert az Úr szava volt. A 37. versben azt is mondja, hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, Uram, felelj nekem, Uram, ha tudja, hogy ismerje fel ez a nép, hogy te vagy az igaz Isten, és hogy te magad meg tudod fordítani az ő szívüket, vissza tudod fordítani az ő szívüket, nem hogy felismerjék, hogy én egy nagy Isten ember, természetes, hogy azelőtt mondja, hogy a te szolgáltjánál teszem, amit teszek, ez is hozzátartozik, de a dolog sarkalatos pontja, a lényege az, hallgass meg, Uram, felelj nekem, Uram, felelj nekem, Uram, hogy ismerje feleg ez a nép, hogy te vagy az igazi Isten, és te vagy az, és te magad fordítod vissza a szívüket. Nem ő fordította vissza, nem ő térítette meg az embereket, hanem maga az Úr. Miközben szólt, én már elmeséltem nektek William Busról a történetet, aki London utcáin jött, ment, és valaki az Erez csatornában feküdt, egyszer felnyitotta a szemét, és látta, hogy William Busz, te vagy az, segíts rajtam, hiszen te térítettél meg engem. És ránéz William Busz, és azt mondja, úgy is nézel ki. Tökéletesen be volt rúgva, az Erez csatornában feküdtve, és amikor látta William Buszt elmenni maga mellett, annyit még felismerte az embert, és azt mondta, William Busz, segíts rajtam, hiszen te térítettél meg. És azt mondja, úgy is nézel ki, mint akit én térítettem meg. Ha Isten szavára történt volna a te megtérésed, nem feküdnél ott, ahol vagy. Ebben áll a dolog. Némekor jót tesz a régi könyvekben ilyen történeteket olvasni Istennek ezen embereim, hogy megállapítsuk, hogy már mindig kettős lényegűek voltak az esetek. Ez egyik részéről, az emberek lelkesedtek emberek szavaira, és megtértek ember szavára, de nem törtek át, nem hatoltak át Krisztusig. És ez az, amit Branham testvér hangsúlyoz a prédikációban. Félek attól, hogy az emberek csak egy gyülekezetig jutnak el, de nem jutnak el Krisztusig, nem hatolnak át, nem nyomulnak át Krisztusig, hogy megtegyék a maga élményüket Krisztussal. Itt látjuk, tekintetbe vesszük a prófétát, hogy az Úr szava szerint cselekedett. Engem az foglalkoztatott, hogy mindenben nagy élmények után újra egy olyan lelki gyötrelmes állapotba kerül, hogy a térdek közé veszi a térdét, tökéletesen összezsugorodik, és imádkozik, és amit láttuk is, előre küldi az ő szolgát, hogy nézze, jön az eső. Ő már hallotta az eső zúgását, amikor még semmit nem volt észlelhető, nem volt felhő, semmit, kék volt az ég. Menj el, azt mondja az ő szolgának, egyél, azt mondja Akhámnak, menj, egyél, igyál, mert már hallom az eső zúgását. Hallotta, hogy az eső zúgását, de még felhő sem volt az égen. Az kék volt az ég, még egy csepp vizet sehol sem volt látható, de ő azt mondja, hogy, hogy hallja az eső zúgását. Aztán azt mondja az igaz, miközben Aháb fölment, hogy egyék és igyék, így és fölment a Kármel hegy tetejére, a földre kuporodott, összezsugorodott, miközben az arcát a térdei közé hajtotta. Azután parancsolt az ő szolgának, menj följebb, és tekints a tenger felé, kémlelj a tenger felé, az fölment, és arra tekintett, majd azt jelentette, nincs ott semmi, semmit nem lehet látni. Így és már hallotta, hogy hatalmasan, erőteljesen esik az eső, és az az ember visszajön, és azt mondja, nincs ott semmit látni. Nem lehet ott látni semmi. Ő hallotta, a másik nem látta. Így és ezt mondta neki, menj vissza még egyszer. És így hétszer, mi valamennyien feladtuk volna, és megrémültünk volna, és ő azt mondja, erőteljesen esik az eső, hallom a zúgását, azt mondja a szolgák, menj el, nézd meg, nem lehet látni semmi, azt mondja a szolgák, de hirtelen, a hetedik után, a hetedik szám, egy dicsőséges szám, egy fenséges szám, a hetedik nap, befejezte Isten az ő alkotási művét, tökéletesen létrehozza. Én annyira örvendezek, hogy tökéletesítette, megalapozta az ő művét, nem csak, hogy megnyugodott, hanem megalapozta az ő alkotási művét, és megnyugodott minden ő munkájáról. És nem sokáig tartott, azt mondja itt az égevers, és az ég fekete lett. Viharfelhők sötétítik el az eget, és nagy eső lett, nagy eső következett. Aháb harci kocsira szállt, és Jezreelbe ment. Az Úr keze pedig, az Ijésre pedig leszállt az Úr keze, úgy, hogy felövezte derekát, és Aháb előtt futott Jezreel, a Jezreelbe vezető úton. Nos, képzeljük csak el, hogy így is gyorsabb volt, mint az Aháb lovai. Milyen? Hiszen jól tudjuk, hogy szaladnak a lovak. Földileg azt lehetne mondani, minő ostobaság, ez az ember felövezi derekát, és a lovak előtt szalad, Aháb arckocsia előtt. Tudjátok, az, ami az emberek előtt ostobaság, az Isten előtt nagyon drága. Istennek tetszett, Istennek nevetséges prédikációk által, emberek által együgyűnek tartott prédikációkat az embereket üdvösségre juttatni. Így mondja Pál apostol a szellem által. És ha a legnagyobb isteni bölcsességet prédikáljuk, az ostobaság vagy az emberekben van. És ha az embereknek a legnagyobb emberi bölcsességet prédikálnánk, Isten szemében a legnagyobb ostobaság lenne. Isten ostobaságról írva van, de ahol nem létezik, azt mondja, hogy Isten ostobasága okosabb, mint az emberek bölcsessége. Így látjuk, hogy Istennek megvan a maga útja, és még egy ige verset, ige verssel foglalkoztatott. Én Zsoltár 130-ban olvastam, Rusz testvére 135-t olvasta. Itt azt mondja, a mélységből kiáltok hozzád, vagy folyamodok hozzád, Uram, mindenható Uram, hallgass szavaimra. Hadd figyeljenek fel füleit hangos fohászkodásaimra. Szeretném gondolatom, emlékeztetni, szeretnék emlékeztetni egymást, és adna Isten köszönetes szívet tanúsítani mindazzal szemben, amivel megajándékozott. De nem tudjuk elkerülni, hogy megállapítsuk, hogy a kezdethez vezető úton, visszavezető úton találtatunk, nem az első nemzedékhez, hanem a kezdet kezdetéhez vezető úton. És szeretnünk, kívánjuk, hogy Isten nyilatkoztassa ki magát úgy, ahogy ígéretben adott, hogy kijelentette, és a profétikus ígékben megtaláljuk a kijelentést, az ígéretet a késői és a korai esőről, amely egy időben fog eljönni, és Branham testvér egy prédikációban csodálatos módon kifejezésre juttatja. Úgy volt, hogy a korai eső tavasszal jött, a vetéskor, és a késői eső ősszel, aratáskor, de a korai és a késői eső egy időben fog esni. Jézus proféta azt mondja, én már is hallom az eső erőteljes susogását, észlelem, menj és nézz utána, kémlelj. És nem tudom, Géházi volt, vagy ki volt, nem tudom pillanatnyilag, de az ember visszajött, azt mondja, nem látok semmit. Illés egy proféta volt határozottan. Ő látta a dolgokat, hallotta a dolgokat, azokat a dolgokat, amit Isten csak kilátásba helyezett, mintha már is bekövetkezett dolog lett volna. Számára egy bekövetett tényállás volt, azt mondja, hallom már az eső erőteljes susogását, szószorosan kellett hallja, mert elküldi az embert hétszer, és hétszer visszajön, és azt mondja, vagy hatszor visszajön, és azt mondja, nem látok semmit. Ha mi ma Isten szavára hallgatunk, Isten szavának hitelt tanúsítanék, azt kell mondjuk, már is halljuk az erőteljes susogását, észleljük. Hitben, teljes meggyőződésben mondhatjuk, mert Isten kijelentette, ígéretben adta. Ha csak a vágy álmunk lenne, vagy a mi elképzelésünkben lenne, amit szívesen beteljesítve látnánk, akkor kérdőre állítanánk. Hétszer elmondhatunk, és a nyolcadszor sem látnánk szemmé, ha saját magunktól jönni. De egy isteni ígéret, és ezt az isteni ígéretet tudomásul vettük, és az igen nem csak a fülünket érintette, hanem szívünk mélyre hatolt. És teljes szívből meg vagyunk győződve az igazságáról. És ha itt azt mondja a Zsoltáríró, a mélységből kiáltok hozzád, Uram, akkor Isten színe elé kell lépjünk, és némelykor meggondolkoztat, hogy az emberek fárasztóan meg vannak terhelve, megterhelten jönnek az Úr elé. Noha az Úr segített minnyájunkon, egészen mindegy, hogyan jöttünk, senki nem kellett elmenjen úgy, ahogy jött. A leprások lepráson jöttek az Úr elő, és tisztán mentek elő. A vakok vakon jöttek elébe, és visszakapták szemük világát, amikor elmentek. A bűnösek megterhelten jöttek, és szabadon feloldottan mentek vissza, és a négy evangéliumok nem csak arra adattak, hogy olvassuk azt, mint valami regényt, hanem hogy felfogjuk, miben áll az, mi kíséri az evangélium hirdetését, hogy az Isten ereje nyilvánvaló kell legyen ott. Szükségszerűen ott, ahol Jézus Krisztus evangéliuma prédikáltatik, és hogy ugyanazok az eredmények láthatók kell legyenek, mint az akkori ígehirdetésekor történt. Szükségszerű, elkerülhetetlen követelmény, emellett út nem vezet el. És ez a dolog az, ami engem taszít. Én magamat belefoglalom elsőként, és minnyájunkat belefoglalom valóban egy belső szükségállapotban taszít. Egy szerencsétlen állapotban. És azt mondjuk, Uram, ezerszer úgy, mint egyszer hallottuk, tudomásul vettük, hogy egy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. És ezerszer hitet tanúsítottad, elhittük, hogy az vagy. Hisszük, ha határozottan, akkor nyilvánvaló is kell legyen. Ha teljes szívből hisszük, akkor nyilvánvaló kell legyen, elkerülhetetlen. És Isten akarja látni a mi belső szorongásunkat, a mi vészkiáltásunkat, hogy ne csak ajakvallomásként mondjuk, hogy hiszünk, hanem Isten szaván fogjuk, és hitet tanúsítsunk eredményesen. Felolvasom nektek, mit mond Branham testvér itt a vészkiáltás, vagy a kétségbeesés kiáltás a prédikációban. Nem kerülhettek olyan kétségbeesés, nem kerülhettek a kétségbeesés állapotába, hanem ha csak Isten előzőleg megszólított, érintett benneteket, és ez a kulcs szó, ha Isten nem szólt volna hozzánk, közömbösen mennénk, énekelnénk, újongnánk, magunk útját járnánk így közömbös, közönyös módon. Itt van egy mondat, amely minnyájunkat érint, és minnyájunkra vonatkozik. Ti nem kerülhettek ilyen kétségbeesett állapotba, ha csak Isten nem érintette a szíveteket, nem szólt a szívetekhez. És merem állítani, hogy Isten szólt hozzánk, érintette a szívét, és ha van itt valaki, aki állítani tudja, hogy Isten nem szólt hozzá, az emelje fel a kezét. Mi hangsúlyozhatjuk, hogy Isten érintett bennünket, hozzánk intézte a szóval, és mert az ő kinyilatkoztatott szava érintette az ő mi szívünket, ebbe a belső szorongás állapotába vagyunk taszítva, anélkül, hogy akarjuk, anélkül, hogy tudatosak lennünk afelől. Isten úgy vezeti a dolgokat, hogy belevettetünk, de nem maradunk benne, hanem ki is vezet. Ez a csodálatos dolog, ami Istenünknél. Hogy embereknél egész másképp áll a dolog. Emberek beletaszítják, belelökik Józsefet a verembe, és ott hagyják. Majd eljönnek valamilyen szolgák, egy karavánszerű lakókocsik, és kiragadják ezt az embert. Istennél azonban másképp van a dolog. Ő megengedi a kétségbeesés állapotát, de ki is vezet belőle. Megengedi Illésnek átélni a legnagyobb, legerőteljesebb eseményeket, de azután, röviddel azután a feje a térde között van, teljesen összezsugorodva, imádkozik, fohászkodik, tusakodva imádkozik. Azt mondja, menj, kémlej az eső után, mert hallom az eső zúgását. Isten szólt hozzá, de mert Isten szólt hozzá azelőtt, evéget került ebben a belső szorongás állapotába, a félelem és az aggódás érzése. Hogyan szólt Isten? Hogyan érintett bennünket Isten szava? És úgy kell történjen velünk is, hogy nem tudunk másként, mint hogy azt mondjuk, Uram, itt vagyok, nem tudok másként, légy segítségemre, segíts valamennyünk segítségre. A te népetet szeretnénk képezni, a te gyülekezetet szeretnénk lenni, és szeretnénk, hogy általunk az történjen, amit eltökéltél magadban. Hallottuk, tudomásul vették a te szavadat, hitet tanúsítottunk teljes szívből, és itt azt mondja Branham testvér, ó gyülekezet, kelj fel, és gondolkodj, térj észre, szószorosan. Ébredj fel ez órában. A belső szorongás, a félelem és az aggódás érzése el kell érjen bennünket. Másképp mi különben el fogunk posztulni. Felismeritek, mit mondott itt? A belső kétségbeesés. Reán kell jöjjön. Ma ellenkező esetben el fogunk mi pusztulni. Ha a belső kétségbeesés reánk száll, vagy reánk tör, Isten segít rajtunk, hogy a fejünk a térdeink között van, és nem tudunk másként, akkor Isten jön segítségünkre. Kérlek, testvéreim, felteszem nekünk kérdést, avagy Isten az ő szava által szól még hozzánk, szólhat még hozzánk, vagy tegyünk mindennek véget. Szól hozzánk Isten ma este, te hozzád, én hozzám, minnyájunkhoz, ma este azt intézi hozzám, a szellem szerint kinyilvánul, nyilatkoztatott szaván, hogy a belső kétségbeesés és a belső szorongás ránk kell jöjjön, ránk kell törjön, másként el fogunk pusztulni, mert az Úrtól kiindulóan fog valami történni. Én meg vagyok győződve, hogy ez az így szól az Úr. Valami hamarosan felmerül, elő fog törni. Határozottan bele kell keverednünk ebben a belső szorongás állapotba. Halálról és életről van szó. Másképp elmegy mellettünk, annélkül, hogy észleltük volna, annélkül, hogy észrevettük volna. Felfigyelünk, miről van szó. Isten intézte az ő szavát éjéshez, Branham testvérhez intézte az ő szavát, de az ő szava által te hozzád, és én hozzám is intézi az ő szavát. És egész egyszerűen elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol mindezek a dolgok, amelyek itt a szellem által ki lettek jelentve, ránk törnek. Az idő nem volt megfelelő, nem volt itt az ideje ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan, és némelykor, amikor majdnem kilátástalan, kétségbeesett állapotban találtatok, a legszívesebben úgy találom, ha nem lát senki, és némelykor mégiscsak észrevesz valaki. De Isten megengedi, hogy belekerüljünk valamibe, de ki is vezet. A következő oldalon aztáról. Már most egy testvérnőről van szó, aki a prófétához jött, és kétségbeesett állapotba került. És azt mondta, nem tudom, mit évő legyen. Ott van a halott gyermek, a halott fiú. Határozottan a Szent Szellem kijelentette, ha Isten benned van, feküdj a gyermekre, vagy helyezd magad a gyermekre, azonnal oda ment, ráhelyezte magát a gyermekre, a gyermek magához tért, 7-szer tüsszentett, és felnyitotta a szemét. A belső szorongás állapota elmúlt, hiszen a gyermek életre kelt. A kétségbe esett szorongás állapot a prófétához vezette az asszony. A prófétát, a kétségbe esett állapot a gyermekhez vezette. A belső szorongás, a belső félelem, a belső aggódás kieszközölte azt, hogy Isten átvette az ő kezében a dolgot. Három dolgot látunk itt. Látjuk az asszonyt az ő szükségállapotában, a kétségbe esett állapotában, meghalt fiával, látjuk a prófétát, hogy ő is szorongásba került, és látjuk, hogy az Isten beavatkozik, aki átveszi a dolgot az ő kezében. És ezt akarja Isten valamennyiünkben kieszközölni, erről meg vagyok győződve teljes szívemben, mert Istennek egy mély, egy gyökeres műve be kell következzen az ő népek között. Valami egész különleges dolog, azon kívül, ami minden mai napig történt, be kell következzen. Szükségszerű, elkerülhetetlen. Saját magunkon átéltük, és észrevettük, hogy egy mély, alapos munkája Isten ki kell legyen eszközölve bennünk, és minden újjá kell legyen, és Isten feleletet kell tudjon adni. De ez a szörnyű helyzet, helyzetben már bele is kerültünk ezekbe az írtózatos állapot, csak nem fogtuk még fel. Továbbá az áll, hogyha a belső szorongás, kétségbe esett állapotban kérünk valamit, egész mindegy, milyen gyöngék vagyunk, hogyha hitet tanúsítunk, részesülünk benne. A szeretet egyesítve a szorongással, a belső étségbeesett, a hajtó erő kell legyen, amely felfogja, megérti hit által. Ez is a legnagyobb jelentőséggel bír. A szeretet összekötve, egyesítve a belső szorongási állapottal, kétségbeesett állapottal. Ez kell legyen a hajtó erő, ami Urunkról az áll, hogy együttérzést tanúsított az emberekkel, sajnálta őket, amikor látta az emberek állapotot, és azt mondja, hogy a szeretet egyesítve a belső kétségbeesése a szorongás állapotban, ez kell legyen a hajtóerő, amely hitben felfogja, megérti. Azelőtt olvastuk, hogy a hit szeretet által működik, de a hitnek kell lenni egy buzdító erre, egy ösztönzése, de ez az, ami kieszközli a hitet, hogy így, ki a hitet, hogy így az Úrhoz forduljunk. Nem akarok sokat maradni itt még, hadd menjünk a 30. oldalhoz. Bár lenne, hogy egy szörnyű helyzetbe kerülnünk, egy irtózatos állapotban kerüljük. Isten mindig észre fogja venni a lélek vészkiáltását, a lélek gyötrődését. Ez az, amit mondani akarok nektek. Amikor a mi Úr Jézusunk maga az ő legnagyobb harcmezén, a föld legnagyobb harcmezén találtatott, a Gecsemáné kertben belső szorongás, belső gyötrődési állapotban imádkozott, hogy vegye fel a világ bűneit, vagy maradjon a földön az ő tanítványaival tovább. Mi történjen? De látjátok őt az ő megaláztatott állapotában, hogyan alávetette magát, hogyan megalázkodott, miközben azt mondja, ne az én akaratom, a te akaratod. Alávetette magát az Úr szavának, a kijelentett az Isten ígéretének, az Istenének ígéreteinek. Vegyétek figyelembe. Tehát tovább ment, tovább megy, amikor, és ha tovább folytatta az útat, mennyivel inkább kell mi is folytatnunk útjainkat. A Biblia azt mondja, hogy buzgón imádkozott testvérek és testvérnők, hogyha az Úr Jézus olyan bensőségesen, olyan komolyan kellett imádkozzon, olyan komolysággal és intenzívvel, nagy odaadással, mennyivel inkább bele kell kerüljünk mi, hogy ebben a komolyságos, erőfeszített állapotból erőfeszítéssel imádkozunk. Felfogjuk, hogy ezekben a prédikációkban, a pecsétek megnyitásokban rejtelmes, mély dolgok vannak alaposan, és nagyfokúan, hevesen értesítenek bennünket a felől, amelybe Isten bel akar vezetni bennünket. Mert arról van szó, hogy Isten szava a Szent Szellem által kiváltsa a fordulatot. Felismerjük az idejét, amelyben élünk, megragadjon az, ami Istentől jön, hogy tevékenységre sarkaljon a szeretet, a hit általi szeretet, mert csak így fogja elérni Isten az ő tervét velünk. Nem kerül nagy gondomba ezekről a prédikációról beszélni, nagyon tájban illő. Itt azt mondja tovább, ő Isten a maga részéről kész meggyógyítani bennünket. Kész megmenteni bennünket. Mi azonban a magunk részéről ebben az összetört állapotban, ebben a belső szorongásban, ebben az irtózatos állapotban kell legyünk taszítva az, hogy meg tudjon gyógyítani bennünket egyáltalán. Határozottan így van. Mi volt Zákeussal, nem csak egyszerűen beszélgetett, és azt mondja, hallottam valami felül, hanem kiáltott teljes lelkéből, Uram, könyörülj rajtam. Nem szórakozott fizikai erő, hanem fizikai erővel, teljes erőbevetésével kiáltott. És ha azt mondták annak az embernek, hogy hallgass, a vakembernek vak volt, de mégsem volt egészen. Valamit látott, valamit hallott, valamit tudomásul vett, hanem is testi szemekkel valamit észlelt az ő szívében, és tudatos volt afelől. Itt történik valami. Eljött az én órám. Ez az órai, a názáreti Jézus vonul itt el, és teljes fizikai, teljes torka szakadtából kiállt, hogy segítsen rajtam. Itt azt mondja, ő kész, hogy segítsen, meggyógyítson. Igen, határozottan így kell legyen. Nem lehetetlen, hogy csak lehetetlen dolog, hogy csak beszéljünk róla, hanem kikerülhetetlenül be kell következnünk. Testvérek és testvérnők, szükségünk van istentiszteletre, őskeresztény módra, olyan istentiszteletekre, amelyben Isten valóban kinyilatkoztathatja magát. Más út nem vezet el mellette, és gyötrőd állapotba kell kerüljünk, hogy Isten nem nyilatkozhattatta még ki magát, és ha ne beszéljük másokról, ez nem oldja meg a problémát, hanem kikerülhetetlen, végzetszerű, veszélyeztetett állapotba kell kerüljünk, hogy felismerjük az idejét, amiben élünk, és azt mondjuk, Uram, felfogtuk, megajándékoztál azzal a kiváltsággal, nem csak hallani a felől, hanem a te szellemed által ki is nyilatkoztattad azt, amit mondasz, és hitet tanúsíthatunk. Már is halljuk az erőteljes eső susogását. Noha még semmit nem látunk szemeinkkel. De ugyanaz az Isten embere, aki az erőteljes susogását már észlelte, hallotta, térdei közé veszi a fejét, és belső gyötrődési állapotában kiáll, és azt mondja, Uram, segíts, ajándékozz meg. Az imádság nincs fellastromozva, nagyon jó is. Egy kétségbe esett ember imádságát, ha olvassa valaki, jobb, ha nem hallgatja meg senki. Némelykor azt szeretném, hogy maga Isten se hallgassa meg, de ő minden tudomásul vesz. Jobb mondta, ne tedd mérlegre egy kétségbe esett ember szavait. Így Isten ne mérlegeljen senki, és ha megmérlegel, mérlegeljen meg az ő kegyelme és az ő szeretete szerint. Bár lenne, testvérek és testvérnők, hogy az Úr megáldana. Én hiszem, hogy így is itt van, és amikor olvastam itt háromszor küldi el az ő szolgát, és azt mondja, menj el és mondd meg, itt van így is, az Úr szavára kell gondoljak. A tanítványok az Úrhoz jöttek, és azt mondják, az írástudók azt állítják, Ilyésnek kell előbb eljönnie. És az Úr azt mondja, határozottan, hogy el fog jönni, és már is eljött. Egyszer Jánosra utalt, egyszer a mi időnkre utaló szolgálatra, és azt mondja, nem ismerték fel őt. Mondd meg nekik, hogy Ilyés már itt van. És ti tudjátok, hogy az embereknek mindent lehet mondani. Azt lehet mondani, hogy Branham testvér egy nagy isteni ember, erre igent mondanak, igenlik, helyben hagyják, de mondjátok meg neki, hogy az a proféta volt, akiről az írás tanúskodik, akinek el kellett jönnie, akkor a türelemnek vége, akkor minden túl késő. Miért? Mert akkor fel lennének szólítva, hogy higgyenek. Ha egy Isten emberéről van szó, nem egy általános Isten ember, de ha egy ígéretbe adott proféta, egész másképp néz ki a dolog. Akkor egy üdvtörténeti jelentősége van a dolognak. És abban a pillanatban Isten veszi át a döntést és a végzést. És akkor engedelmességet kellene tanúsítani. Minden nagy evangélista tanúsítja, hogy Branham testvér volt a legnagyobb evangélista Jézus Krisztus napjai óta. A könyveikben megerősítették, de egy közülük nem tanúsított hitet, nem hitte, hogy ő volt az Ilyés, akinek el kellett jön az Úrnak nagy és rettenetes napja előtt. Mi valóban egész gyermetegek vagyunk, nyílt szívek vagyunk, Isten szavának igazat adni. Felismertük, hogy a nap, amely égni fog, mint egy tüzes kemence, nincs már messze, és hogy Isten elküldte az ő szolgáját és az ő prófétáját, hogy te hozzád üzenje az ő szavát. Mondjuk meg őszintén, nem szólt hozzánk. Branham testvér azt mondja, előfeltétel, hogy Isten szava érintsen, másképp nem kerülünk ebben a belső vészkiáltás, ebben a belső gyötrődési állapotban. Legyen, hogy Isten kegyelme kieszközölje belőlünk, és úgy, ahogy ez a Zsoltár író mondja, a mélységből kiáltok, folyamodok hozzád, Uram. Rusz testvér olvasta a másik Zsoltán, a bálványokról, akiknek ajkuk van, nem beszélnek, szemük van, nem látnak, fülük van, nem hallanak, de most megvan téve a hasonlat a bálványok, akiket ember, amit emberek készítenek, és amaz Isten között, aki alkotta az embert, felfogjuk a különbséget, a bálvány, amelyeket az emberek készítettek, szép füleket készítenek nekik. Ti határozottan lehet, hogy nem láttátok már, de ha ezekben az országokban jártok, hogy Budákat láttok, egy nagy kövér tetemet kifaragottan, egész hatalmas módon, és szamárfülekkel, mit halljon ez? Nem hall semmit ez ilyen faragott kép. És ha arra gondolunk, hogy a mi Urunk és Isten valóban a mi szívünk túlterheltek kellene afelől, hogy az emberek saját kezüleg bálványokat készítettek, kiaranyozták, aranyozottan láttam. Nem is lehet utalással lenni, de itt van a hasonlat. Van szájuk, és nem tudnak beszélni, fülük van, nem tudnak hallani, szemük van, és nem látnak semmit. Miért? Mert éppen olyan halottak, mint azok, akik készítették őket. Isten azonban egy élő Isten, és ő alkotott valamennyünket. Ő hall bennünket, lát bennünket, és mi is látjuk, mi is halljuk őt. Ő szól, kijelentett az ő szavát, és mi tudomásul vettük az ő szavát. Még csak ezt az egy verset olvasom. Uram, mindenható Uram, hallgass szavaimra, hadd figyeljenek fel füleim hangos fohászkodásaimra. Ez volt a Zsoltár író fohászkodása, és ez a mi fohászkodásunk is ma este. Szeretteim, és hadd lépjünk így az Úr elő. Ez egy ismert sóvárokba várom a reggelt, Uram, a szeretett Zsoltára. Mi is várunk. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretelem, várja az Urat, mint az őr, jobban, mint az őrök az reggelt. Mi is látjuk hitben a mi Urunk hatalmas műveit. Hitben magunkévá tettük, hitet akarunk tanúsítani iránta valóban, hogy szeretetteljesen munkálkodjon, hogy ne legyen a mi energiánk, hanem a mi Urunk ereje és az ő hatalma, ami nyilvánvaló legyen. Nem hízelgő, udvariassági szavakról van szó, hanem megszentelt szavakról, amelyek a Szent Szellem ihletése által vannak kimondva. És Isten szava nem fog üresen visszatérni. Isten intézte az ő szavát Ilyéshez, és ő belekerült ebben a szükségállapotban, ebben a szorongás állapotban, és tudatos volt afelől, hogy az Úr felelni fog. Az Úr hozzánk is szólt, és tudjuk, hogy nekünk is fog felelni, és őt akarjuk kérni, nem hitetlen állapotban, hanem teljes hitet tanúsítva, abban a teljes meggyőződésből, hogy Isten az ő szava mögött áll. De azt sem akarjuk elrejteni ő előtte, hogy bensőleg gyötrődünk, hogy nem jutott még az ő jogához, nem állíthatta még elő a rendet közöttünk. És ha imádkoztok érettem, ne alkalmazzatok címereket, hanem imádkozzatok általában mindazokért, akik az Úr szavának hirdetésében szolgálnak. Imádkozni akarunk egymásért, és Isten határozottan felelni fog, hiszen Isten az élő Isten, őt nem alkotta senki, ő alkotott bennünket, mi vagyunk az ő kezének művei, ő benne bízunk teljes, ő benne vetjük bizodalmunkat teljes szívből, teljes lelkünkből, az ő neve legyen magasztalva. Amen. Hadd álljunk fel, és hadd imádkozzanak némelyek röviden. Jézus, Jézus, Jézus jön az ének. legszebb név, amit enyémnek mondhatok. Minden vágyakozásaimnak eleget tesz, vagy csillapítja, megtölti szívemet napsugárral. Jézus, Jézus, Jézus. Te ajándékozol meg győzedelemmel, és újongó állapotban újong a szívem, és egy dicséretes halleluját mond neked. Mennyei Atyám, teljes szívből köszönetet mondunk neked közösen a te drága és szent szavaidért. Köszönetet mondunk neked, hogy mi valamennyien megérkeztünk abban az órában, abban az időben, amelyben lelkünk gyötrődését, lelkünk kétségbeesését előtte hozzuk. Köszönjük neked az áldásokat, amelyekben részesítettél bennünket a múlt időktől fogva, egész a jelen pillanatok. Most azonban esőre várunk, és az eső erő, jött a gyötrődés, jött a vészkiáltás, jött a kétségbeesés kiáltása. Uram, te adtad az ígéretet, és te be is fogod váltani, Uram, mind azokban, akik hitet tanúsítani. Halleluját mondunk neked, a te csodálatos nevednek, Uram. Te érintettél bennünket, szóltál szíveinkhez, hálásak vagyunk érte, és te minden továbbit elvégzel bennünk, rajtunk és általunk is. Áldva és magasztalva legyen a te csodálatos neved. Amen. Hadd maradjunk még egy pillanatra állva, és talán érintette Isten mégis valakinek a szívét, olyanok szívét, akik még nem ajánlották életüket az Úrnak. Ha ez lenne az az óra, hadd éljünk az alkalommal, ne hagyjuk magunk előtt elmenni, mellett elmenni. Nem tudjuk, Isten mennyi ideig fog még hívni, szólni, figyelmeztetni. Ma szólt, ma hozzánk intézte az ő szavát, miközben azt mondta újra, maha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, miközben mindnyájan meghajtjuk fejénket, becsukjuk szemeinket. Fel szeretném tenni a kérdést, ha van-e valaki itt, akiért imádkozzunk, akkor emeljétek röviden fel a kezeteket, és engedjétek is le. Az Úr áldjon meg, Isten áldjon meg, testvérnő, áldjon meg téged is, áldjon meg az Úr. Áldva és magasztalva legyen az Úr. Mennyei Atyám, te magad láttad a felemelt kezeket, és te láttad a szívet, látod a szíveket is. Te tudod, mi zajlik le egyen-egyenként mindnyájunkban. Ismersz mindent messziről, Uram. Mit mondjunk még szavakban? Hallgatni szeretnénk a te jelenlétedben. Egyszerűen hallgatni, hogy felelni tudj, Uram. Szeretett Uram, imádkozunk mindazokért, akik felemelték az ő kezeiket. Nyújtsd ki a te karodat, Uram. Érintsd őket, és ajándékozd meg őket azzal, amiért imádkoznak, amire vágyódnak. Ajándékozd meg valamennyünket azzal a hittel, amely kieszközli a csodát, amit a szeretet sarkal. Köszönetet mondok neked, Istenem, hogy te leszel az, aki megteszed azt, áldva és magasztalva legyen a te csodálatos és szent neved. Amen.